Jó napot kívánok, tessék helyet foglalni. Múlt heti előadásunkon egész szépen előre haladtunk a mozgástanban. Általános fogalmakat megismertünk, láttuk a mozgópont helyzet jellemzését helyvektorral, láttuk a sebességvektor származtatását, ehhez kellett közben az elmozdulásvektort értelmeznünk, rendben volt, és aztán a sebességnek a megváltozását pedig tudtuk vetíteni a megváltozáshoz szükséges idő egységére, és eljutottunk a gyorsulás fogalmához általánosan. És mint speciális mozgást elővettük a körmozgást, amelyikről elmondtuk, hogy a gépek és járművek mozgásviszonyai tekintetében igen nagy jelentőséggel bírnak. Hát a következő dolog volt, a szögsebesség irányába mentünk, tehát először körmozgás. És akkor azt csináltuk, hogy fölvettünk egy kört, hát mondjuk itt van, és azt mondtuk, hogy a mozgó pont helyzetét leírjuk majd egy fi szöggel. Innen indítottuk a vízszintestől, és hát hogyha azonos irányú a forgómozgás, akkor ez a szög az idő függvényében szépen növekvő tulajdonságot mutat. A φ t szöghelyzet függvény azonosítja a pontot a t időpontban. Na most azt csináltuk, hogy adtunk egy növekményt ennek a phi függvénynek oly módon, hogy átmentünk egy kis delta t-vel későbbi időpontra. Itt volt egy t időpont, ehhez tartozott egy t plusz delta t. Itt volt nekünk egy delta phi, és akkor a szögsebességet értelmezni tudtuk. Ez megvolt tulajdonképpen, azt mondtuk, hogy az omega t időpontban az egy határérték lesz, azon különbségi hányadosnak a határértéke, amelyiknek számlálójában állt a szög megváltozása, ez a delta phi. Amiről láttuk a múltkor, hogy t-től és delta t-től függ, most még többször látjuk a mai alkalommal is majd ezt a dolgot, és a delta t-t tartottuk a nullához, vége az volt, hogy d phi t per dt, tehát a szögsebesség nem más, mint a szöghelyzet jellemző időfüggvény első deriváltja. Ez megvolt. Na mostan, mondtam, hogy azonos irányú forgás esetén nyilvánvaló, hogy ez a szöghelyzet függvény ez monoton nem csökkenő, legalábbis inkább növekvő, ha tényleg a forgás végében megy, nem áll meg egy pillanatra, és hát ennek a deriváltja meg lévén az érintő iránytangense, az is egy nem negatív érték lesz növekvő szögsebesség esetén. Csökkenő szögsebesség esetén, illetve a növekvő szögelfordulás, ezen csökkenő szögelfordulás esetén, hogyha ellenkező irányba indulna visszafelé a pont, akkor persze a szögsebesség előjelet vált. Na hát, a szöggyorsulás a következő kérdés. Talán inkább ide jövök. Jó. A szögsebesség időbeli változását a szöggyorsulás jellemzi. Na mostan az a struktúra, amit a múlt alkalommal már mi kialakítottunk, hogy t időpontban vizsgáljuk a szögsebesség értékét, t plusz delta t időpontban egy növekményt készítünk, és aztán majd vonatkoztatjuk a megváltozás időtartamának egységére, az most is járható. Tehát a a t időpontbeli közelítő szöggyorsulás következőképpen lehetne egy epsilon csillag T-től és delta T-től függő mennyiség lesz. Ez a szögsebesség változására jellemző. És hogyha delta T kicsi, azt mondjuk, hogy a T időpont környezetében egy közelítő szöggyorsulás van itt jelen. Akkor az definíció szerint a következőképpen készíthető. Venném a szögsebesség megváltozását azon a kis időtartamon, amivel itten hát foglalkoztunk, delta T, akkor kéne venni omegát mikor? A végállapotba, a vizsgálatunk tekintetében most a T plusz delta T időpont megnövekedett az eredeti időponthoz képest delta T-vel, levonom belőle a T időpontban érvényes értéket, és el fogom osztani delta T-vel. Hát ez egy különbségi hányados megint csak, hát látjuk ennek a fogalomnak a hasznosságát, és akkor, ha majd delta T tart zérushoz, tehát a pontos szöggyorsulás a T időpontban, hát az határátmenettel adódik, itt csinálhatjuk, omega t, epsilon t, így, akkor lesz limes, delta t tart zérushoz, egyre kisebb növekményt veszek, számlálóban megváltozás kicsi lesz, a nevezőben lévő megváltozás eleve kicsi, tehát ide jön a delta omega t delta t megváltozás per delta t, és akkor ez egész nem más, mint d omega t per dt. Hát látjuk, hogy a szerkezet, a struktúra teljesen hasonló az eddigi gondolatmeneteinkhez, azt jól kiépítettük, abban most csak mintegy be kellett tölteni az új fogalommal kapcsolatosan az aktuális változót, és megkaptuk az eredményt. Tehát itt lenne, hogy a szöggyorsulás, tehát itt van epsilon t függvény, az micsoda a szögsebesség függvény időszerinti differenciál hányadosa. Omega t szögsebesség függvény, akár itt rövidíthetem, függvény időszerinti első deriváltja. De most akkor megint el lehet azt mondani, hogy maga a szögsebesség is egy derivált volt, akkor ezzel visszamehetek a szöghelyzetig, hogyha akarok. A következő felírást mondhatom, tehát epsilon t egyenlő lenne d omega t per dt, igaz? Úgy is írhattam volna, hogy d per dt omega t. Ez írásmód kérdése, de omega t helyett beírhatnám azt, hogy d per dt, omega t meg nem volt más, mint d fi per dt. Igaz? Tehát ebből azt látszik, hogy kétszer kell alkalmazni a differenciálás műveletét, és akkor d2 fi t per dt négyzet, akkor azt látom, hogy a szöggyorsulást a szögelfordulás függvényből is származtathatom, deriválhatom, és pedig a szögelfordulás függvény második deriváltjaként. Tehát ezt fontos ezt a kapcsolatot nézni, mert megint utalhatok arra, hogy a dinamikába a szöggyorsulás lesz kapcsolatban majd a ható eredő nyomatékkal, múlt órán is egy kicsit már szóba került. Vissza kell menni mindig a mozgásra magára, mert a konkrét mozgáslefutás szempontjából a szakhelyzet érdekes. Legtöbb esetben, ugye? Tehát itt van ez az összefüggés. Na most akkor egy picit följebb. Mit lehet tehát mondani? Van nekem a phi t függvényem, és akkor abból egy d per dt művelettel kijelöltem, mit kell csinálni, deriválni kell. omega t-hez jutok, szögsebességhez, és eljutok a újabb deriválással az epsilon t-hez. Hát ez a kis származtatási lánc, mondjam, nagyon egyszer logika, de jól meg lehet jegyezni. Tehát, jó? Így. Na most kérdés a mértékegység. Mértékegységek. Mit tudok mondani a fi-ről? A fi az egy szög, a sztradiánban mérjük. És ebből tudjuk azután a szögsebesség mértékegységét megkapni. Ez szögletes zárójel omega, radián per szekundum, és szögletes zárójel epsilon, mi lesz? Még egyszer egy idővel osztani kell, radián per szekundum négyzet. Tehát ezek a mértékegységek vannak, ezeket fogjuk használni. Na hát, jó, akkor a következő a dologra mehetünk. Egy pillanatra próbáljuk megfordítani a származtatásnak az irányát. Az is fontos, mert néha az az érdekes, hogy megadom azt, hogy mekkora a szöggyorsulás, és utána kérdés az, hogy mekkora belőle a szögelfordulás. Vagy még tovább megyek, megadom a hajtónyomatékot, és utána kérdezem, hogy mennyit fordult el az illető tengely. Na de ne menjünk oly messzire, először tekintsünk csak egy egyenletes körmozgást most, egy speciális esetet. Omega t egyenlő omega egyenlő állandó. Hát ez lenne az egyenletes körmozgás. Egy múlt előadáson tárgyalt példában már láttunk ehhez egy gondolati utat, amikor is ezt a bizonyos csavarvonalmenti mozgást néztük, láttuk, hogy alapsíkba végbe ment egy egyenletes körmozgás, miközben szépen emelkedett ugye, egyenletes sebességgel, és leírtuk a csavarvonalat múlt alkalommal. Hát most csak erre az alapsíkba lévő mozgásra koncentráljuk a figyelmünket, azzal a céllal mondom, hogy megfordítjuk a származtatás irányát. Adva lenne a szögsebesség értéke, ez az állandó szögsebesség érték, és keresném azt, hogy milyen a szögelfordulás, mit lehet mondani. Egyenletes körmozgás. Keressük a szöghelyzet jellemző phi t függvényt, ami ennek passzol. Így. Szöghelyzet jellemző függvényt. Hát hogy állt elő a szögsebesség? Olyan függvényt kell keresni, amelyet ha deriválok, az állandó lesz. Tudjuk a deriválásnak az alapszabályát, hogy például a hatvány függvény fokszámát egyel csökkenti. Hát ha első fokú lenne ez a függvény, annak a deriváltja éppen konstans nulladfokú lenne. Tekintsük a következő felírást. A phi t egyenlő omega t plusz c felírást. Mondhatnám, hogy ez egy hipotetikus szöghelyzet jellemző függvény. Vajon összefér-e a megadott konstans szögsebességgel? Ide az a konstans omega van beírva. Deriválva azt kapom, hogy valóban d per dt, phi t, ezt persze nem fogjuk mindig kiírni, most csak kicsit így a ráhangolódás céljából, omegászor t plusz c, hogy szabad deriválni? Tagonként. Az elsőnek a deriváltjában az omega konstans az kiemelhető, dt per dt az meg 1. És a konstans deriváltja meg 0. Azt láttuk, hogy a hipotetikus függvényünk, ez a lineáris, tetszőleges C konstans mellett megfelel. Kaptuk. Tetszőleges C eleme R, ugye ez a valós számoknak az összessége, így jelölik a matekból is feltehetően, esetén phi t egyenlő omega t plusz c megfelel. Na most akkor mindjárt ránézünk kicsit mérnöki szemmel, mi akar ez lenni. Egy végtelen elemi függvényseregét kaptunk. Ha megnézném körülbelül, azt nem ígérem, hogy a végtelen sok elemet felrajzolom, nem, de itt lenne a phi. Azt jelenti, hogy ha megnézzük, hogy mit jelentenek a dolgok, ez iránytangens, ez pedig abszolút tag, ugye? Ha én fölvennék egy C-t, itt fölvettem, akkor már csak annyit kéne csinálni, hogy az omegával egységnyet mennék ide, fölmérném, hogy mennyi, és meghúznám itt a vonalat adott C-re. Hát, hogyha ez egy C0 volt, akkor itt van, de ha vettem volna másik C-t, C1-et, C2-t tetszőlegesen vehetem, akár vehetek C-1-et, C-2-t, mindegy. Ezzel párhuzamosan, hogy az M az nem változik, csak a C változott. Itt van nekem ez az azonos emelkedésű, végtelen egyenes sereg. Hát akkor a következőre figyeljünk jól föl. Mit mondtam én meg az elején? Csak azt, hogy omega konstans szögsebességgel forog a rendszer. Semmi más nem mondtam arra nézve, hogy ez mikor indult, és a kezdetben mi volt, igaz? Például nulla sebességről indult, és aztán onnan vizsgálom, vagy akár, nem tudom, mínusz valamennyi radian per szekundumról. Ha én ezt nem mondom meg, akkor ez a megoldás azt rejti magába, hogy a határozatlan kezdeti feltételekhez tartozóan végtelen sok lehetőséget itt most mind felsorakoztattuk ebből a omegászor t, plusz C függvénysereggel. Függvénysereg. Na most akkor elmondom, hogy ezt a ha adva van egy kis FT függvény, és keresem azon nagy FT függvényeket, amelyek deriváltja megegyezik a kezdetben megadott kis FT függvénnyel, akkor ezt a műveletet a kis FT határozatlan integrálásának nevezzük. nevezzük egyszerűen. Hát megint egy ilyen matematika ízű definícióhoz jutottam, de látjuk, hogy a dolog a fizikai tartalom tárgyalásához elengedhetetlen. Amikor mi az előbb azt mondtuk hipotetikusan, hogy fölveszem ezt a függvényt, és megnézem, hogy a deriváltja visszaadja azt az omega egyenlő konstans függvényt, mi történt? Az F, kis ft szerepét fölvette az omega, igaz? És a nagy F, amit megkeresek hozzá, az pedig pont a fi. Kerestem azt a függvényt, amelyet, ha deriválok, visszakapom a megadott függvényt. Hát most akkor egészen ilyen kontextusba helyezve a dolgot, azt mondja, hogy a határozatlan integrál integrálás egy függvénysereghez vezet. Függvénysereghez vezet. Ezen függvénysereg bármely elemét, ha deriválom, visszakapom az integrálandó függvényt. Na most akkor azt is rögzítsük még, hogy a függvénysereg elemei egymástól csak egy additív, tehát hozzáadással jelentkező konstansban különböznek. A határozatlan integrál beli függvénysereg elemei egy additív, tehát hozzáadással belépő additív konstansban különböznek. Hát, már nem kell így. Additív konstans, ez az a bizonyos tetszőleges C az mi példánkban, amelyik azután függvénysereggé alakította az egy darab, akár fölről, elsőnek fölrajzolt C0-hoz tartozó lineáris függvényünket. Na mi a jelölés ilyenkor? Nagy Fx egyenlő integrál kis fx dx. Ez tulajdonképpen a deriválás megfordításának a jelölése. És azt mondhatom, hogy a tetszőleges c-t hozzáadhatok, itt van az additív konstans. Additív konstans. Tehát kicsit másképp. Azt mondom, hogy ez az fx tulajdonképpen, látjuk, hogy van egy c paramétere. C eleme r. Ez a határozatlan integrált definiáló függvénysereg. Egy paraméteres függvénysereg. Ez a C paraméter, ugye? Jó, hát egy kis közbevetés, egy fogalmi meghatározás, és mindjárt a példához csatlakozva. Most szeretnénk akkor azt mondani, hogy na jó, megadtam, hogy omega szögsebességű, konstans omega szögsebességű a vizsgált egyenletes körmozgásom, de most meg fogom mondani, hogy nem az összes lehetséges mozgás, amiből a származhat, hanem pontosan egy érdekel bennem valami, bennünket valamilyen feladathoz. A végtelen függvénysereggből a kezdeti értékek előírásával egyetlen függvényt választunk ki. Egyetlen függvényt választunk ki. Tehát legyen most már a következő T0 a kezdeti időpont, és kettő, azt fogom mondani, hogy a fi T0, meg legyen előírva egy fi0, a T0-hoz tartozó kezdeti szöghelyzet. Így. Ezt a két dolgot előírom, akkor már ki fog derülni, hogy módom lesz egyértelmű megoldást kapni. Így. Na, hát a kezdeti feltételeket beépítjük. 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 Hát volt az általános, az volt a felírásunk, hogy a fi t egyenlő omegászor t plusz c. Tulajdonképpen a c-t kéne meghatároznunk valahogy a kezdeti feltételek alapján. Ez minden esetben érvényes, de t egyenlő t0 esetén fi t0 egyenlő fi0 előírva. Na, ezt az előírást akkor behelyettesítéssel érvényesítem. Fi a T0 helyen egyenlő omegászor T0 plusz C, és az eredmény micsoda? Fi0. Ebből a C konstanst most már ki tudom fejezni. Ez a C fog összeférni, és csak ez a C az előírt kezdeti feltételekkel. C egyenlő. Fi0 mínusz omegászor T0. Ez a C van hozzárendelve az adott indítású mozgáshoz, más szóval az adott indítási feltételeknek megfelelő egyenletes körmozgáshoz. Na, ezzel akkor a következőt lehet mondani. Az indítási feltételnek vagy kezdeti feltételnek megfelelő, vagy azt kielégítő, úgy is mondjuk, a megfelelő egyetlen szökhelyzet jellemző függvény hogy fog kinézni? Hát akkor azt mondom, hogy itt van a fi t, omegászor t, plusz a c helyébe be fogjuk írni azt, amit itt kaptunk. Azt mondja, hogy fi nulla, mínusz omegászor t nulla. Hát ebből azt kapom, egy kicsit szebbre írva, és majd ezt be fogjuk keretezni, phi t egyenlő. Hát a phi, mint szöghelyzet. A phi nulla méltán leírható, mint a T0-hoz tartozó kezdőszöghelyzet, és ettől fog majd elemelkedni. Hogyan? Plusz, omega mind a kettőben van, omegát ki lehet emelni, T minusz T nulla. Itt van tulajdonképpen a mi megoldásunk, és hát mostan ugye pofon egyszerűen kijött, de ezzel együtt hát nagyon-nagyon sokszor fogjuk használni, ezt ránézésre tudjuk majd alkalmazni, amikor összerakunk bizonyos mozgás szegmensekből egy összetettebb mozgást. Ha van benne egy egyenletes körmozgású szakasz, a szakasz kezdőszöghelyzete, igaz, ahol éppen van a mozgó pontom a kerületen, onnan számított idő lesz majd a t minusz t0, mert a t0 volt a kezdő időpont, t nagyobb, mint t0 a tovamozgás során, szorozva a konstans omegával. Tehát azt kaptam, hogy az a mozgás, amit én most vizsgálok, tessék csak nézni, elvileg ilyen lehelet finoman ide föltehetném az összes omega tangens alfa egyenlő omega értéket, igaz? Itt vannak az alfák. Itt van a phi szög. Itt van a t. Ameddig itt tartok, addig egy végtelen függvénysereg van. Tudom, hogy a konstans omegához, ami itt beépült abba, hogy a hajlásszög tangense az pont ez az omega számérték. Ezek a lehetséges mozgások, de most tessék figyelni, amikor én előírok egy T0-át, akárhol vehetem, a T0 nem kell nulla legyen, itt a T0. Ehhez én előírom azt, hogy ebben a pontban vegyen föl phi nulla értéket, akkor ezzel egy pontot belehelyeztem ebbe a függvénysereggbe, és tekintettel a párhuzamos tulajdonságra pontosan egy darab egyenes lesz az, amelyik ezen a ponton átmegy. Tehát innen tudnám indítani a jövőbeli időpontokra vonatkozó megoldást. Itt van tulajdonképpen a számomra megfelelő phi t. Ez szépen indul, phi 0 plusz omegászor t minusz t 0. Na most az ember azt mondja, a csodába, hát hogy van ez, hogy ennek az abszolút tagjának itt kéne lenni. Valóban, ha ide mentem volna, akkor ezzel a C-vel onnan indultam volna az abszolút tagjával, ugye? De hát most a fizikai tartalom azt mondja, hogy én előírtam egy kvázi kezdeti megfigyelési időpontot, T0 az most pozitív nálunk, és innentől kezdve nézem a további lefutást, akkor ezzel dolgozunk. Ha ide tenném a C-t, akkor C-re azt mondhatnám, hogy az phi 0 mínusz omegászor T0. Hát valóban annyi, ha itt megnézném, hogy vettem volna a phi 0 szintet, és visszafelé menet le kell vonni a tangens alfászor a pontosan T0 érték van itt, annyit kell levonni ebből, akkor a dolog szemléletesen azonnal beuglik és rendben van. Na, hát ez a mechanizmus gondolatkör, ez mostan kíséri majd tovább a vizsgálatainkat, mert azért figyeljük meg, tehát a legegyszerűbb körmozgásra, egyenletes körmozgásra módunk van visszamenni a szögsebesség ismeretében a szögelfordulás függvényre. Ha valaki azt mondja, hogy szeretnék visszamenni a szöggyorsulás függvényre is innen, akkor a gond az nulla elenyészik, mert azt jelenti, hogy egy konstans omegának a deriváltja eleve azonosan nulla. Tehát egyenletes körmozgásnál, legalábbis a tangenciális irányban nincsen a zéró a tangenciális gyorsulás, viszont mindig ott kell leselkedni a háttérbe annak, hogy a múlt alkalommal megtárgyaltuk, hogy azért a vektoriális sebességnek a változása az zérustól különböző, és a centripetális gyorsulást adta, hogyha ezt ugye a tangenciális irányú vektor, az megváltozik mindig egy picit a szögelfordulása, és annak van vektoriális változása. Levezettük a múlt alkalommal, hogy az a centripetális gyorsulás a kerületi pontból középpont felé mutatóan jelentkezik. Jó, hát kérném szépen, egy lépéssel tovább a mozgásoknak a vizsgálatában, és most akkor a haladó mozgás esetére térünk. Tudnélik, azt szeretnénk elérni, hogy a járműveknek a mozgásciklusát össze tudjuk rakni különböző egyszerű mozgásokból, még a mai napon meg fogjuk csinálni. Ott is azonban az lesz a helyzet, hogy célszerű a gyorsulásból kiindulni majd, és a gyorsulás függvényből visszafelé, most már tudjuk, hogy integrálással meghatározni a sebességfüggvényt, meg a befutott útfüggvényt. Az sem titok most már tisztelt hallgatóim előtt, hogy ha konstans gyorsulással ment valamilyen haladó mozgás, akkor a sebességnek lineárisnak kell lenni, mert ha visszaderiválom, a lineárisból lesz konstans, igaz? És a befutott útnak meg milyennek kell lenni? Másodfokú parabola vagy polinom jellegűnek, mert ha azt visszaderiválom, abból lesz sebesség, az lineáris volt. Ha kétszer deriválom, abból lesz konstans. Tehát itt a dolgok nagyon szépen összefüggnek, meg kell szokni, és akkor egész ügyesen fogjuk tudni alkalmazni. Na, jó, akkor... Tehát azt venném, hogy vennék egy egyenes vonalú mozgást, egyenes mentén végbe menő gyorsuló mozgást, az bennünket érdekel nagyon a járműveinknek a mozgásciklus konstrukciójához, és abban foglalkozunk, hogy akkor hogyan függenek ezek össze. És hát szeretnénk ehhez hasonló képleteket kapni, amit az utolsónak megjött, ez meg fog történni. Tehát egyenes vonalú mozgás, ez is egy speciális mozgás. Irányát jelölje ki egy egységvektor. Az E egységvektor. Állandó gyorsulást fogunk tekinteni. Állandó gyorsulású mozgást tekintünk. A vektor egyenlő egy állandó vektorral. Hát most ugye lehet egy, itten egy első eset, hogy ez az A vektor, ez zérus vektor lenne. Lehet egyenes vonalú mozgás, A zérus vektor. Hát ez csak egyenes vonalú mozgás lehet, és V egyenlő állandó sebességgel. Honnan jön ez az egyenes vonalúság? Azt mondtuk ugye az általános részben, hogy a sebességvektor mindig a pálya érintő egyenesre illeszkedik az érintési pontba, ahol itt a pont elhelyezkedik. Ha az, ez a vektor, ez a V-vektor állandó, akkor nagysága, iránya és értelme állandó, az meg csak akkor lehet, hogyha a pálya egyenes. Második az, hogy az A az zérus vektortól különböző, hát akkor itt lehetne egy A eset. A vektor, én előállítom egy A szor E alakban, és ez az A skalár szorzó, ez nagyobb, mint nulla. Tehát az a törekvés történik, hogy skalárra térünk itten a tárgyalásban. Emlékeznek rá, hogy a térbeli mozgásra IJK bázison fölírtuk a helyzetet, sebességet, gyorsulást, hát mostan egy E egységvektorra van fölírva, ez a skalár jellemző pozitív, ez a gyorsuló mozgás. B, A egyenlő, A aláhúzás nélküli és A kisebb, mint nulla, ebből lesz az, hogy a sebességváltozásnak a nagysága az negatív, jelenti, hogy hogy lehet negatív a későbbi időpontban fennálló sebesség van elől, és aztán abból kell levonni a korábbi időpontban fennálló sebességet. A későbbi időpontban felálló sebesség kisebb, mint a korábbi időpontban fennálló, akkor ez a későbbi mínusz korábbi, ez negatívra adódik már a sebességváltozást tekintve. A nevezőben lévő delta t az mindig pozitív, mert azzal osztunk, tehát az meghatározza a dolgokat. A lassuló mozgás. Na most, a logikus kérdésfeltevés az hogy következne? Keresni kell azt a függvényt, amelyik alkalmas a sebesség leírására. Akár pozitív, akár negatív ez a megadott gyorsulás előjeles nagysága. Ez talán itt érdemes följegyezni, hogy ezekbe a skalár A a gyorsulás előjeles nagysága. Gyorsulás előjeles nagysága. Egy picit engedjék meg, hogy egy kis momentumot visszaidézek. Mikor néztük a mértékegységeket, akkor én mondtam egy analógiát arra nézve, hogy mértékegység és mérőszám hogy függ össze. Akkor most idézzük fel, hogy ott már előugrott az, hogy a egységvektor, amit megadok, és a hozzátartozó előjeles nagyság szorzó hogyan függ össze. Pont egyforma az összefüggésük, mértékegységet felszorozta a mérőszám, egységvektort felszorozza a skalár nagyság, amivel elérem az A vektor mennyiséget majd. Helyes? Na, kérdésfeltevés. A sebesség alakulását nézzük. Keresendő. Egy VT függvény, amelyet ha deriválok, a vizsgált mozgás konstans A gyorsulását kapom. A egyenlő állandó. Gyorsulását kapom. A feladat tehát abban állna, hogy a VT-t keresem, integrál ADT plusz C alakba írhatom föl. Integrál azt jelentette, hogy keresni kell azt a függvényt, amelyet ha deriválok, akkor a integrálnál alatti megadott függvényt kapom, ez volt megadva. És másrészt pedig tudom, hogy a deriválásra vonatkozó ismeretből tudjuk, hogy a VT az biztos felírható lenne úgy, hogy A szor T plusz C. Ugyanis ellenőrizhetem, D per DT, A szor T plusz C, csak más betűkkel írom, figyeljük meg a struktúra, ugyanúgy működik, mint az előző példában. Át kiemelhetem, DT per DT 1, és a C-nek a deriváltja 0, egyenlő A. Tehát a VT egyenlő A szor T plusz C, végtelen elemi függvénysereg megfelel. Na, itt abba hagyjuk. Kis szünet, és utána kiválasztjuk belőle az egyetlen számunkra adott feladat megoldásához vezető függvényt. Az eljárás nyilvánvaló lesz. T0 időpontban előírom, hogy mennyi legyen ott a T0 helyen a sebesség. V a T0 helyen legyen V0. Abban a pillanatban teljesen hasonló ábrát rajzolhatok, mint amit az előbb rajzoltunk, ugye ott egy kicsit más kontextus volt, ott a konstans szögsebességből mentünk a helyzetjellemző függvényre. Most a gyorsulásból megyünk a sebesség függvényre majd, jó? Na akkor szünet. Na kérem szépen, előírom a kezdeti feltételt. T0 kezdeti időpontot. És a VT0 helyen felvett értéket, ezt egyszerűen elnevezzük V0-val, és a V0 kezdeti sebességet. A kapott megoldásba behelyettesítjük. Az lenne, hogy a V a T0 helyen egyenlő lenne A-szor T0 plusz C. Ezzel látjuk, hogy a C meghatározott. C egyenlő. Tehát ide írhatnám még, hogy a V0 itt ezen a végén, így. V0 mínusz A szor T0. Megvan a konstans, és megvan a végtelen függvényseregből számunkra érdekes egyértelmű megoldás. Ugye azért érdekes számunkra, mert mi előírtuk, hogy ilyen feltételek teljesüljenek rá, akkor már csak egy darab van. Hogy néz ki? VT egyenlő A szor T plusz V0 mínusz A szor T0, és akkor a bekeretezhető egyszerű kifejezés azt mondja, hát ha V-t keresem, T0-nál elő volt írva a V0, akkor azt vegyem előre, és akkor előző logikához hasonlóan, plusz A kiemelhető. Így. Tehát megvan az a sebességfüggvény, amelyik számunkra érdekes, hát ugye abban az értelemben, hogy kielégítette a előírt kezdeti feltételeket. Magyarul itt volt az idő, itt voltak nekünk a lehetséges sebességfüggvényeink. Ez tulajdonképpen a határozatlan integrál függvénysereg. VT egyenlő AT plusz C. Ugye? C eleme R tetszőleges. Na most, ha előírok egy adott T0-át akárhol, mondjuk itt írtam elő, és azt mondom, hogy ezt vegye föl, ezt a V0 értéket, akkor most már nem marad más a párhuzamos eltalásból következően, hogy itt van a számomra érdekes VT egyenlő V0 plusz A szor T minusz T0, és ha ide visszavetítenék, akkor itt a C értékét látnám, amit itt kiszámoltunk. Ugye? Tehát itt lenne a V0 mínusz A szor T0 érték visszavetítve. Ez az egyértelmű megoldás, hát függőleges tengelyen van most a V, vízszintes tengelyen a T. Ez a végtelen potenciális megoldás sereg. Maga a határozatlan integrál. VT egyenlő integrál ADT plusz C. Így. Tehát megvan tulajdonképpen a lineárisan változó sebesség. Ha negatív lett volna az A, ez továbbra is pont így érvényes, ellenben a diagramban, a hajlásszöget nézem, a tangens alfa az egyenlő A. Hát most az A pozitívnak volt véve. Ha negatív lenne, akkor mi történik? A sebesség a kezdő értékhez képest, mert akkor így helyezkedne el a függvényseregem, igaz, lefelé. Abból választom ki azt, ami lefelé jön, hogy milyen a hajlása az esete válogatja. Tehát ez általánosan így rendben van. Na most akkor a mozgópont helyzetének jellemzése. Egyenes mentén mozog, állandó gyorsulással. Ugye egyenes menti mozgás. A egyenlő állandó. Azt már tudjuk, hogy a sebesség függvény megadott. Akkor most az a fogódzónk, hogy a befutott utat, ha deriválnám, akkor megkapnám a sebesség függvényt. Akkor olyan függvényt kell keresni, amelyet, ha deriválok, visszakapom ezt a sebesség függvényt. Olyan, mondjuk, XT függvényt keresünk, amelyet, ha deriválunk, megkapjuk a már kezdeti feltételekkel fölírt sebességfüggvényt, mondjuk megkapjuk a VT egyenlő V0 plusz A-szor T minusz T0 sebességfüggvényt. Tehát a feladat tulajdonképpen ennek a VT függvénynek az integrálása T szerint. A feladat lényege, a VT sebesség függvény integrálása. Szolgáltatja a keresett XT függvényt. XT helyzetjellemző koordinátát, vagy befutott utat, ha akarom mondani, helyzetjellemző függvényt. Hát akkor mit tudunk? Azt, hogy az a függvény, ami itt jó lehet, az T-ben másodfokú lesz majd, mert a deriválás csökkenti a fokszámot, és ami deriválás után adódik, az lineáris kell, hogy legyen. Hát a következőt venném, hogy néznék egy olyan függvényt, amit jónak gondolok. Lesz benne lineáris tag és négyzetes tag. Tehát tekintsük az XT egyenlő. Hát venném a V0T-t, ha ezt ideírom, milyen meggondolás vezetett rá, hogy ideírjam. A T szerint deriválom, visszakapnám már a V-t, ami V0-át, ami már jó lenne. Aztán ide vennék még egy másodfokú tagot, azt mondanám, hogy A-szor T minusz T0 a négyzeten per 2. Ezt, ha deriválom, az A per 2 kiemelhető. T minusz T0 az egy közvetett függvénye T-nek. A négyzeten van, a deriválás egyel csökkenti a fokszámot, T minusz T0-t leírnám, és a belső függvény deriváltja még 1. tehát meg is kaptam volna ezt. És ide írok még plusz egy K konstanst, ami egyelőre tetszőleges kifejezést, és ellenőrizzük, hogy jó-e. Na nézzük akkor. Deriválva. Tx t per dt. D per dt. V0 t. Plusz d per dt. Ászor t minusz t0 négyzetem per 2. Ezt most zárójelbe teszem így. Plusz t per dt szer k. Na, tagonként deriváltam, igaz? Deriválva, tagonként szabad. És akkor mit kaptam? Az elsőben a t szerinti derivált egyel csökkenti a fokszámot, marad a v0. Egy. Második tagban, ha deriválok, az a per 2-t az ki lehetne emelni. A négyzetes tagot, ha deriválom, kétszer t minusz t0 plusz nulla. Itt lehet egyszerűsíteni, tehát mit kaptam? Azt kaptam, hogy a dx t per dt egyenlő v0 plusz ászor t minusz t0, tehát rendben van, visszaadta a keresett függvényt. Na mostan talán itt folytatom a dolgot, hogy a k értékét kéne nézni. Szóval eddig k tetszőleges valós, az xt egy parabola sereg. Másodfokú polinom, ha tetszik, de inkább mondjuk, hogy polinom. Parabola. Fölrajzolnám, hogy mit kaptam. Hát van az xt-nek lineáris része, és aztán van a t0-hoz számított valamilyen másodfokú része. Tehát a következőt lehetne nagyon halványan venni, ha előírom a t0-át, mert ez nekem megvolt itten, itt van a v0, akkor ahhoz képest itt van a befutott út, valami ilyesmi másodfokú parabolák sokasága k-val eltolva. Parabola sereg. Mindegyikhez egy k paraméter tartozik. A végtelen elemű. Na most akkor megpróbálnánk előírni a kezdeti feltételt még itt ehhez, és pedig azt mondanám, hogy a kezdeti feltétel előírása egyértelmű megoldáshoz vezet. Azt mondom, hogy a t egyenlő t0-nál, akkor legyen az x egyenlő x0, xt0, talán így. Xt0 egyenlő x legyen. Így. Kezdeti időpont a vizsgálathoz, ugyanaz, mint az előbb előírtunk, és ez itt a kezdeti helyzet, a t0-hoz tartozó. hogy ezt fölküldöm. Van valamilyen maradvány, úgy látom. Egyelőre ennyi elég lesz. És akkor megnézzük, hogy mi a helyzet. Tehát xt0 egyenlő. v0t0. Ott van nekünk felírva a megoldás. A-szor. Egész egyenlő ideírhatnám, hogy x0 az elejére, ugye? Hát ez a rész szerencsésen zérus, ebből a k-t ki tudom fejezni. X0 mínusz v0-szor t0. Na most ezt, ha beírom a általános megoldásomba, visszahelyettesítjük. És adódik a feladat egyértelmű. Adódik a feladat egyértelmű megoldása. XT, hogy fog kinézni? Csak be kell írnom oda azt a k-t majd. Hát először az volt, hogy ugye v0-szor t plusz a per 2-ször t minusz t0 négyzeten, és a k helyébe beírjuk ezt a x0 mínusz v0-szor t-t, t0-át, így. Na mostan akkor egy lépéssel tovább. Tehát xt, előre hozom ide az x0-át megint avval az elképzeléssel, hogy építkezünk t ugyenlő t0-nál, onnan kell indulni. Eddig jó lenne. Aztán onnan jön egy következő plusz v0-szor t minusz t0. Úgy néz ki, hogy ez lenne a befutott út melyik esetben, ha nem lenne gyorsulás, igaz? Ha a nulla lenne, akkor egy lineáris útbefutást kapunk, ami teljesen egybevág az elképzelésünkkel. Kiváltképp, ha arra gondolunk, hogy az óra elején láttuk a konstans szögsebesség esetén teljesen azonos struktúrájú mozgást. Forgómozgásnál szögsebesség, haladómozgásnál sebesség. Megfelelnek egymásnak. Analóg a szerkezet. Most viszont van gyorsulás plusz, mi lesz itt? A per 2-ször t minusz t0 négyzeten. Tehát itt van az a kifejezés, amit jól meg kell tanulni majd. Így. A mi rajzunkban az történt tehát, hogy ha itt volt a t, és itt van most a befutott út, akkor itt voltak ezek a parabólák, a parabóla seregen elemei, mindegyik k-val eltol, egy tetszőleges k mellett az eltolást jelent, és mivel előírtuk a jelölésünk szerint t0-ban azt, hogy az x0 helyről induljon, akkor most egyetlen egy befutott útfüggvény lesz itt majd, ami nekünk kijelölődik, hiszen egy ilyen függvénysereggben pontosan egy darab lesz az a parabola, amelyik a feltételeknek megfelel. Itt az egyértelmű megoldás, tehát rá tudok mutatni, hogy xt egyenlő lenne a kezdeti pontban, előír t0-nál. T egyenlő t0-nál föl is venné, ha megnéznénk, behelyettesítem t0-t0, t0-nál vagyok x0, helyes. És aztán hozzá kell adni a v0-szor t-t0-át. Ez lenne az a helyzet, ha itt állandó sebességgel menne tovább, lineárisan növekedne az út. De nem úgy megy, hanem pozitív gyorsulást tételeztünk föl. A sebesség növekedés miatti útnövekedéseket itt látnánk tulajdonképpen, ezeket a kis eltéréseket a lineáristól. Lényege az, hogy plusz h per 2-ször t-t0 négyzeten. Hát ezzel igazából akkor végére jutottunk a vizsgálatunknak, és lehetne kicsit általánosabban még egy ábrázolási módszerről, megnevezésről itt szót ejteni, ezt meg is tesszük. Tudnélik célszerű a mozgás jellemzők összefüggését egy rátekintéssel szemlélni egy ábrában. Ezt az ábrát úgy hívjuk, hogy foronómiai görbék meghatározása. Foronómiai görberendszer. Ez egy nagyon célszerű diagram. Akár járműelemek, gépelemek, mozgásviszonyait, akár a teljes járműnek a mozgását nem sokára látjuk, hogy ez hogy néz neki. A vízszintes tengelyen T az idő, és akkor egymás alatt három diagram, azonos időléptékben az AT gyorsulás, ugye most csak már mondom, hogy gyorsulás. A gyorsulás előjeles nagysága igazából, de hát nem fogjuk mindig végigmondani, mert tudjuk, miről beszélünk. Ki volt az egységvektor, amivel megszoroztam a skalárérték, az időfüggő, tehát a gyorsulás. Előjeles nagysága ide kéne írni, nem írom. A VT sebesség és az XT helyzetjellemző, ha tetszik, befutott út. Tehát a vízszintes tengelyen az idő, három diagramban azonos időlépték, ugye, lesz, egymás alatt felrajzolva. Azonos időlépték azt jelenti, hogy beszélhetünk időkeresztmetszetről majd, vízszintes tengelyen egy idő fölvételét, és akkor azonos időponthoz látom, föntről jövünk gyorsulás, sebesség, befutott út, hol vagyok. Egy nagyon célszerű diagram. Együtt mutatja, láttatja a mozgás szinte egyetlen képbe. Egymás alá elrajzolva. Így. Hát úgy látom, hogy csináltam egy példát. Jármű in példa. Jármű indítás. Tessék nézni, első kezdeti értéket megválasztottam. A T0 az nulla. Ahol választottam, most ide jött. Jó. Indítás. V0-át választhatom zérusnak. Zéró sebességről indulok a T egyenlő nulla időpontba. Áll a jármű. Jó. És azt mondom, hogy jó, azt a pontot, ahol a járművem áll, ha tetszik, tömegközéppontjának a vetülete, x0 egyenlő nulla. Tehát ez a legegyszerűbb kezdeti értékválasztás. Ebből nagyon szép, szabályos foronómiai görberendszer jön elő, igaz? A gyorsulás az most egy A, határozottan nagyobb, mint nulla. Na nézzük akkor, hogy néz ki ez a görberendszer. Legkisebb gondunk lesz az A-nak a fölrajzolásával, mert azt jelenti, hogy az A az a T függvényébe konstans. Az AG legyen AG. A egyenlő AG a gyorsulásra utalna, és pozitív. Ez egy görbe, hát ez egy görbe egyenes, igaz? Akkor hozzátartozóan rajzolom alá, azonos időléptékbe kell rajzolnom. Azt mondtuk, hogy azonos időlépték, helyes? A sebességet. Honnan indul a sebességem? A kezdeti érték T0 egyenlő 0, és V0, T0 egyenlő 0, V0 egyenlő 0. Mi fog történni? Az állandó gyorsulás hatására a sebesség lineárisan nő. VT egész egyszerűen A szor T. Ez a gyorsítási rész. Na és akkor most jön el a befutott útra jellemző. Azonos időlépték, tehát így veszem. Olyan függvénykel rajzolom, amelyet, ha deriválok, a sárgát kapom. Mennyi lesz a derivált ebbe a pontban? Nulla. Tehát olyan görbét kell rajzolnom, aminek itt az érintője vízszintes egyszer. Aztán majd valahova el kell jutnom ide egy adott helyre. Másodfokú parabola darabot húztam. XT egyenlő. Itt van nekünk a képletünk. X0 nulla volt, V0 nulla volt, el is esett. Marad ez a dolog, T0 nulla volt, A per 2-ször T négyzet. Tehát egy jól szabott másodfokú parabola. Itt volt nekünk egy vizsgálati időkeretünk, ha akarom, egy nagy T. Ugye? Ki kell jelölni. Itt volt a T0 egyenlő 0, és ide írom X0 egyenlő 0 előírásba. Na most kérném szépen, hogy kell szépen rajzolni másodfokú parabolát? Azt a következőképpen lehet. Másodfokú parabolánál a végérintő az, ha jól rajzoltam volna, akkor egész szépen látszana. Picit módosítok rajta, de mire megnyilvánul a rajz, már jól fogják látni egy pillanatra. Tehát így. Így van. A másodfokú parabolánál a végérintő egy pontból mindig felezi az érintési absziszát. Ezt ismerik középiskolából, remélem ezt a alapdolgot, helyes. Tehát ez a két távolság másodfokú parabola esetén a végérintőt tekintve adott pontból. Érintési absziszá az a nagy T. Ez a távolság másodfokú parabolánál egyenlő. Kérdezném, hogy harmadfokú parabolánál mi lenne? Harmadója. Ennedfokú, ennedeli. Harmadfokú parabola úgy emelkedik, hogy itt nagyon lassan, aztán gyorsan. Ennek a egyharmadban megy. Negyedfokú lassan, aztán gyorsan. Egynegyedben megy a végérintő. Tehát ez a rajzoláshoz, és ugye mérnökök lesznek, föl kell tudni dobni egy körülbelül alakhelyes dolgot. Tükrözze annak a függvénynek a lehetségesen megjeleníthető sajátosságait mindig. Jó? Na. Hát ez a foronómiai görbei rendben van. Egy kis megjegyzést teszek. Forgó mozgás esetén hogy néz neki? Mondjuk azt, hogy epsilon egyenlő állandót vennék. Epsilon. És ha egy tengelynek a gyorsulását nézném, akkor szinte azonos ábrát lehetne rajzolni. Ha egy tengely lassulását nézném, akkor kicsit összetettebb lenne a dolog. Hát kérném szépen, következőt csinálhatom, hogy itt van egy idő, és legyen egy a gyorsulás, amelyik itt látható. De milyen gyorsulás? Szöggyorsulás. Epsilon. Epsilon egy fékezésé kisebb, mint nulla. Itt a nagy időkeretem, amiben vizsgálódok ismét. Na most akkor azt fogom mondani, hogy epsilon f kisebb, mint nulla, t0 egyenlő nulla, v0 az nagyobb, mint nulla, ez lesz a fékezésnek a kezdősebessége t0-nál, és azt fogom mondani, hogy x0 meg nulla. Fölrajzoltam az A függvényt. Ugye azt sokszor szoktuk csinálni, hogy a mérnöki rajzoknál ilyen vonalkázást, és azt mondjuk, hogy meghúzzuk a metszékeket. Biztos a statikában csináltak már ilyesmit, esetleg nyomatéki ábrát, hogy meghúzzuk a metszékeket, meghúzzuk itt. Tenni szemlélteti, hogy itt vannak a függvényértékek, gyorsulás metszékekről beszéltünk. Itt szöggyorsulás metszékekről. Na most, vegyen figyelembe, t0 egyenlő nulla, itt csak az volt érdekes, hogy t0 egyenlő nulla. T0 egyenlő nulla, de a v0 az itt van. V0 nagyobb, mint nulla. Itt van a V-diagram. Ha megengedik, itt egy kicsit még kiegészítem, mert természetesen itt föl kell írni a függő változót. Na most mi fog történni? Konstans a szög gyorsulás és negatív. Mivel negatív, azt jelenti, hogy a szögsebesség lineárisan csökken. Hogy pontosan meddig, azt nem tudom, valameddig csökken. Itt van a szögsebességnek a lefutása, ide most omegát fogok írni, persze majd, bocsánat. Tehát omegát kell nekem ide írni, most ebben forgómozgásról van szó. Látják, a struktúra ugyanolyan, tehát omega. Így, és az x helyett fogok írni fi nullát, szögelfordulást, tehát forgómozgás. Mi lesz itt a helyzet? Az omega t egyenlő lesz omega null plusz epsilon f-szer, egyszerűen t, mert a t null az nulla. Epsilon kisebb, mint nulla, akkor negatíva. Mi a helyzet a szöghelyzet jellemzővel? Itt lesz a fi föltéve, akkor a t egyenlő nullánál t egyenlő t0, vagy t0 egyenlő nulla, így, és itt lesz neki valahogy a fi nulla előírva. Ja, nulla, bocsánat. Tehát itt van fi nulla egyenlő nulla. Így. Mi történik a szögelfordulással? Van szögsebesség? Van még, majdnem konstans volt idáig. Majdnem, hogy lineárisan akarna nőni a befutott út. Ha ez konstans lenne, lineárisan nőne. De nem ez a helyzet, hanem ahogy halad előre a folyamat, a forgás szögsebessége egyre inkább csökken, a szögelfordulás mértéke is kisebb lesz annál, mint amennyi akkor lett volna, hogyha ez konstans módon emelkedik. Mivel itt van még valamilyen kis érték, ennek az érintője itt nem vízszintes, valamilyen kis alfa nulla marad a végén, hiszen ez itt a t értéknél nem nulla. Itt van a befutott út, tehát. Mi történt? Fékezés során a járművünk tovább halad. A tengelyek tovább forognak, egészen meddig, amíg a megállás bekövetkezik, igaz? Tehát van szögelfordulás, növekmény, útnövekmény. Hát ha a haladó mozgást nézem, akkor pont a fékútról lenne szó. Kérem szépen, figyeljünk fel a dolgokra. Mi a helyzet? Innentől lefelé hogy kapok függvényt? Integrálással. Innentől fölfelé hogy kapok függvényt? Megmondom, hogy mit kell csinálni, kijelölöm azt a műveletet d per dt, deriválással. Az útfüggvényt deriválom, kapom a sebességfüggvényt, igaz? És innen fölfelé megkapom a gyorsulásfüggvényt. Ugyanez a helyzet forgómozgás esetén, fölülről lefelé forgómozgási görbénél integrálás, fölfelé d per dt deriválás vezet. Tehát ezek a mozgás jellemzők összefüggő diagramrendszert alkotnak, egy ránézésre valamilyen időkeresztmetszetben, bármelyikben, kezdetiben, vagy közbensőben, vagy a vizsgált időintervallum végpontján, nagy T-nél éjjelölöm ki, hol legyen. Vagy valamilyen mozgásállapotot is kijelölhetek, hogy mikor éppen megállna, az lenne a fékút, ahhoz tartozna egy TF, fékezési idő, és így tovább. Tehát ezek egy rendkívül hasznos diagramok, és most tulajdonképpen oda kell eljutnunk, hogy adott tulajdonságú mozgásszakaszokból építsük föl egy járműnek a mozgás ciklusát. Miből áll egy mozgás ciklus? Abból, amit itt elkezdtünk, indításnál föl kell futni a sebességnek valamilyen, tegyük fel ideális esetben konstans gyorsulással. Látjuk, hogy az út az idő függvényében a lineárisnál gyorsabban, nevezetesen pont másodfokú függvény szerint emelkedik. Egy bizonyos sebesség elérésekor mondjuk ez lenne a megengedett sebességhatár, konstans marad a sebesség, igaz? Akkor a gyorsulás eltűnt, mert a derivált zérussá vált, ugye? Viszont az út hogy fog növekedni? Állandó sebességű mozgásnál egymás után következő egyenlő időközök alatt, így tanulták a középiskolában, egyenlő a befutott út. Amit jelent? Lineárisan nő. Ennek a végérintőjével mennék tovább valameddig, amíg megkezdeném a fékezést, amit most ugyan én szögsebességre rajzoltam meg, de valójában a haladó mozgás sebessége is szerkezetét tekintve teljesen hasonló lenne. Tehát megjelenne egy negatív előjelű gyorsulás, amit lassulásnak nevezünk, ugye? Megjelenne a megengedett sebességtől való csökkenés egészen zéróig, ugyanilyen profil szerint, de közben az út növekedne tovább az elő középső folyamatszakaszra jelzett lineárisból kiindulva, azonos végérintő, kezdőérintőből indulva, egészen meddig a megállásig, megállásnál ennek a parabolának, az én rajzomtól eltérően, amit itt mutattam, annak az alfa nulla szögnek zérusnak kell lenni, mert a sebesség lejött nullára. Itt nálam nem jött le most a példánál. Na most még annyit meg lehetne tenni itten, hogy az általános összefüggéseket ezekre is itten az ember fölírná, hogy hogy néz ki. Tehát a omega t általában egyenlő omega null plusz epsilonszor t minusz t null. Így. És akkor a epsilon most negatív, ez lineárisan csökkenne. És akkor a phi t-t is fel lehetne írni, hogy lenne egy phi null, plusz akkor lenne egy omega nullszor t minusz t null, és plusz lenne egy epsilon per kettőször t minusz t null a négyzeten. Hát ezt csak a rendkedvéért ideírtuk, hogy ezek is megvannak forgómozgás esetére, amikor egyenletes a epsilon egyenlő állandó volt, állandó szöggyorsulás, jó? Na hát, annyi időnk van, hogy éppen a mozgásciklust meg tudjuk csinálni. És pedig a következőképpen, hogy ez elmehetne, ez elmegy föl egészen, ezt meg egész le. Jó, hát kérném szépen akkor járműve ideális mozgásciklusa lesz a cím, ezt egy pár perc alatt mindjárt legalábbis a lényegét azt látni fogjuk. Az ideális? Hát az, hogy konstans gyorsulást tételezek fel, konstans sebességtartást tételezek fel, majd konstans lassulást tételezek fel. Egy szép szabályos alak. Ettől egy valóságos mozgás többé-kevésbé eltét. A jellege, a lényege az jól megragadható. Tehát azért érdemes vizsgálni, milyen lenne a kályha. Innen kell elindulni, aztán a valóságos folyamatok e körül valahogy aztán modulálódnak mozgás. Kérem szépen a következőt, foronómiai görbét fogok rajzolni ide, és pedig úgy, hogy először itt lesz a T-tengely, ez a gyorsulásra, és aztán itt alatt a ugyanolyan léptékű, ugye, amit mondtunk, itt lesz a sebességre, és végül itt lesz a befutott útra vonatkozóan. Na most, veszem a piros krétámat, gyorsulást legtöbbször piros krétával rajzoljuk. Jön a, itt van. Figyeljük meg, hogy eljutottunk egy T1 időpontba a nullától. Azt mondtuk, hogy itt a sebesség állandó, nincsen, vagyis zérus értékű a gyorsulás. És aztán majd meg kell állítani a rendszert. Itt van egy T2 időpont, ami nagyobb, mint T1, és egy T3 időpont. AG gyorsulás nagyobb, mint 0, itt az A azonosan 0, itt pedig az A index F fékezésre kisebb, mint 0. Ez rendben van. Ehhez tartozóan a ideális mozgásciklus sebesség ábrája egy szép trapéz ábra lesz. A T1 idő azonos lépték miatt persze itt vannak az azonos időjellemzők. T2, itt a T3. Na hát a következőt csinálom, hogy ott van még fönt az indításhoz tartozó rész, azt egyszerűen ide átpróbálom transformálni. Lineárisan nő. Itt, mivel a gyorsulás zérussá vált, a sebesség konstans egészen a T2-ig, majd innentől kezdve úgy tételezzük föl, hogy zérusra csökken a sebesség, ez a ciklus befejezése, a jármű ismét nyugalomba jutott. Itt van tehát a VT diagram. Itt volt neki egy V maximum értéke, amit majd megnézzünk, hogy mennyi. Na most a legérdekesebb a harmadik diagramnak a szerkesztése. Ehhez egy kis segédeszköz a következő, hogy én föltételezem, hogy a teljes befutott útnak a teljes ciklus végén ide kell érkeznie. Milyen iránytangenssel? Azt mondtuk, megáll. Vízszintes érintő kell legyen. Honnan indult? Nyugalomból. Vízszintes érintő kell legyen. Na most ezen közbenső szakaszon a konstans sebesség miatt az út lineárisan nő, egymás után következő egyenlő időközök alatt a befutott utak egyformák. Igaz? Lineárisan nő. Most vegyük figyelembe azt a dolgot, amit én próbáltam ott mutatni. Nézzük csak. Másodfokú parabola szerkesztésére. Azt mondtam, hogy a érintő egyenes felezi az érintési absziszát. Akkor felezem ezt a pontot, hogy jól tudjak megrajzolni itt is, tehát a T1, T2, T3 felezem. Felezem ezt a pontot is itt. Így. Van egy jó vonalzóm, ha lenne, akkor itt meghúznám, körülbelül jó. Lehelet vékonyan húzom egyelőre, ha kell, javítsam. Így. Jónak néz ki az eleje vége, középső részét meg is vastagíthatom, mert ez már adja azt a lineáris növekedést, ahova ide a parabolát be tudom húzni. Origóból vízszintes érintővel, és itt a T1-nél pedig találkozik ehhez, itt pedig a fékezésre bemutatott módon visszahajlik, de a végérintője most már vízszintes lesz, eltérően attól az alfa 0, nem 0-tól. Tehát itten, így. Ezzel meg lenne a foronómiai görbe rendszerünk, és a következőt lehet még hozzátenni egy kis egyperci kiegészítéssel, hogy megadom a függvényeket. Hát, hogyha azt nézem, hogy az A mint a T függvénye milyen, akkor esetszétválasztással kell élni. AG nagyobb nulla, ha nulla kisebb egyenlő T, kisebb, mint T1 mondjuk. Aztán nulla, ha T1 kisebb egyenlő T, kisebb T2, és végül AF kisebb, mint nulla, ha T2 kisebb egyenlő T, itt írhatok egyenlőt is, T3. Tehát a komputer számára, ha valaki meg akarná mondani, hogy milyen függvény van, akkor ha if az teljesül, akkor annyi, meg lehet rajzolni a diagramot. Milyen lenne a VT? Hát megint esett szétválasztás kell, de tudom, hogy az első részben AG szer T. A nulla kisebb egyenlő T, kisebb T1. Na most mennyi lesz itt a második szakaszban? Elkövethetem azt, hogy AG szer T1. Ha T fölveszi a T1 értéket, akkor az nem változó, hanem az egy szám. Behelyettesítettem, az egy konstans érték, egyébként pont a V maximum. Ez érvényes ebbe a pontba. És akkor nézni kéne, hogy hogyan megy tovább. AG szer T plusz, és a tehát a következőképpen kell megnéznem egyszerűen a VT-t ebbe a másodikba. AG szer T1, ha T1 kisebb egyenlő T kisebb T2. Na most jön a harmadik. Ez a leszálló ág, ez különösen érdekes lesz, hogy mennyi. Azt jelenti, hogy AG szer T1 lenne az a függvényérték, amit itt felvett, és aztán T minusz T2 plusz AF szer T minusz T2, ha T2 kisebb egyenlő T kisebb egyenlő T3. Tehát ez lenne a sebességfüggvény, csak akkor az XT-t kéne venni, esett szétválasztás. Hát itt AG per 2 ször T négyzet. Ha ugye nulla kisebb egyenlő T kisebb, mint T1, mondjuk. Akkor most idáig eljutottam. Azt meg kell nézni, hogy itt mennyi. Innentől kezdve lineárisan megy tovább. Akkor az AG per 2 ször T1 a négyzeten. Ide írhatom, ugye? Plusz hozzá kell adni egy lineárist. De milyen ezzel a sebességgel, tehát AG szer T1 sebességgel, T minusz T1. Ha T1 kisebb egyenlő T, kisebb T2. A lineáris. És akkor most ez igaz lenne, ezt figyeljük jól meg, hogy igaz lenne, menne tovább ez, ha nem lenne lassulás, de ehhez képest itt levonódik valami. Tehát ezt nyugodtan leírhatom, ami eddig volt. AG per 2 ször T1 négyzet plusz AG szer T1 szer T minusz T1, és akkor hozzá kell adni még azt, ami levonódik. Hát az meg lesz, A fékezés az negatív per 2 ször T minusz T2 a négyzeten, ha T2 kisebb egyenlő T, kisebb egyenlő T3. Tehát ezzel meg lenne így tulajdonképpen a foronómiai görberendszer, és egyben a számítógépnek is megadható esetszét választásokkal jelentkező utasításrendszer. Hát itt egy kicsikét kell majd gondolkozni, ezen el kell elmélkedniük, hogy ez miért így van. Ez valóban ennek az értékét itten még magyarázhatjuk, hogy ez V maximum, és akkor ez is itt V maximum, és ez is itt tulajdonképpen V maximum. Konstans közbenső sebességgel haladás lineárisan járul hozzá a befutott útfüggvényhez. Itt van nekem az XT. És akkor a következőt mondhatom. És fölfelé. D per DT. Tehát ez most egy olyan fontos pont a tárgyalásunk van, amelyik a közlekedési folyamatokkal, tehát az azt megvalósító járművökkel kapcsolatban is alapvető ismeretet szolgáltat. Ezt a működési ciklust kell elképzelnünk egymás után megvalósulni a közlekedés folyamán. Ugye azt mondtuk, hogy ott egy ilyen tömegesen ismétlődő jelleg van. Senki nem biztosítja, hogy a másik ciklusnál sebesség ugyanakkor, mint ennél. Az idő mekkora lesz, ugye milyen távolságot kell befutni, de hogy ilyen jellegű függvények egymás utánja adja a járműnek a mozgását, az rendben van. Jó? Akkor köszönöm a figyelmet.